Merre nincs csillagfény, arra fogok menni, ott fognak engem igazán szeretni.
13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Závogyán Magdolna szerint a szabadság nem készen kapott állapot ma sem, nekünk is tennünk kell érte. A 21. századi Európában II. Rákóczi Ferenc legendás jelmondata értelmet és erőt nyer újra, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a felvidéki Borsiban II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóján tartott megemlékezésen. Závogyán Magdolna kiemelte, az Istennel a hazáért és a szabadságért gondolat ma is értelmet és erőt ad egy olyan korban, amikor Európa közössége identitás kereséssel küzd. Az államtitkár úgy fogalmazott, Rákóczi tragikus, de méltóság teljes küzdelme így válik a 2026-os megemlékezések sorában a nemzeti megmaradás és a töretlen szabadságvágy jelképévé, és emlékeztet arra, hogy a becsület és az összefogás akkor is érték, ha a körülmények végül erősebbnek bizonyulnak. Dukai Miklós államtitkár felidézte, a Rákóczi szabadságharca a nemzeti önrendelkezésért folytatott küzdelem ugyan katonai értelemben nem hozott győzelmet, mégis a magyar történelem egyik legnagyobb összefogásává vált. Hozzátette, II. Rákóczi Ferenc száműzetésben tanúsított személyes tartása erkölcsi példát jelent a mai nemzedékek számára is. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök szerint az iráni háború haditechnikai, mindenekelőtt légvédelmi erőforrásokat von el Ukrajnától. Zelenszky a BBC brit közszolgálati televízióban úgy fogalmazott, nagyon rossz érzései vannak azzal kapcsolatban, hogy az iráni háborúnak milyen hatásai lesznek az ukrajnai helyzetre, mivel az Egyesült Államok jelenleg nagyobb figyelmet fordít a Közel-Keletre, mint Ukrajnára. Az ukrán elnök szerint az iráni háború az oka annak is, hogy bár az amerikaiak folyamatosan tárgyalnak külön az oroszokkal és külön az ukrán féllel, az ukrajnai helyzetről folyó háromoldalú találkozókat folyamatosan halasztgatják. Az ukrán elnök szerint jelenleg több mint 200 ukrán katonai szakértő tartózkodik a Közel-Keleten és a Perzsa-öböl térségében, és további 44 áll készen arra, hogy az iráni konfliktustól sújtott országokba utazzon. Zelenszky szerint az ukrán kontingens olyan szakemberekből áll, akik hadszintéri tapasztalatok alapján tudják, hogy miként lehet elhárítani az iráni drónokkal végrehajtott támadásokat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal minden eddiginél szélesebb körű támogatást kínál a személyi jövedelemadó bevalláshoz, közérthető útmutatókkal, adókedvezmény érvényesítését bemutató kisfilmmel, valamint speciális nyílt napokkal segítenek a siket, nagyothalló és siketvak ügyfelek számára, tájékoztatott az adóhatóság. A NAV ismerteti, az idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el az SZIA bevallási tervezetét, melyek már elérhetők az ESZIA felületen azok számára, akik már regisztráltak az Ügyfélkapu Pluszra vagy a DÁPRA. Aki egyetért a tervezet adataival, néhány kattintással jóvá is hagyhatja. Felhívták ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a tervezet kizárólag a hivatal rendelkezésére álló adatokat tartalmazza, így szükség esetén ki kell egészíteni. Kiemelték, hogy a NAV honlapján minden a bevallással kapcsolatos általános információ megtalálható, beleértve egy rövid, közérthető tájékoztatót is, mely a 2026-os SZIA bevallási időszak határidőit és alapvető tudnivalóit foglalja össze.
Az időjárásról.
Változóan időnként erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem várható, emellett hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap. Délután 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden is napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Keleten, észak-keleten többfelé feltámadhat a szél, kedden 14 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
első alkalommal feladták a szavaim, kérdezem magamban, vajon mennyire bízhatok benned? Vajon mennyire szólhatok bátran és őszintén arcunk a tó tükrén? Mert a házadig futnék én, leszek válasz az út végén. Egy emlék a mosolyban, szélcsend a viharban. Mind a ketten tudjuk, veszélyes a mosolyod, tiszta szemedben a jövőm. Vajon mennyire múlhat ez rajtam? Vajon ugyanazok leszünk akkor a legvégén, mint most itt a tó tükrén? Házadig futnék én, leszek válasz az út végén.
Rádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Jeránek Tamás, a Siemens ZRT vezérigazgatója. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatót.
A Siemens névvel elég könnyű találkozni Magyarországon. Én 6 éves koromban láttam először egy zöld színű röntgengép oldalára volt fölírva, de hogyha a kombinóval kimegyek a nyugati pályaudvarra, akkor mindjárt kettőt is látok, mert a kombinó is valahol Siemens, a Vectron mozdony is valahol Siemens. Paksi irányításban is benne van, de a Siemens egy globális óriás vállalat. A magyarországi Siemens, az pontosan mivel foglalkozik?
Ja, magyarországi Siemensből több van, de én azt a Siemenset képviselem, ami ma már inkább ipari automatizálással és energialosztással, épületautomatizálással foglalkozik. Ebbe egy kicsit egyszerűbben bele tudom képzelni azt, hogy ahhoz, hogy egy autógyár elinduljon, ahhoz segítünk az energiát megfogni, segítünk szétosztani a gyárba, utána irányítani a gyártás technológiát, akár építünk egy konvejor pályát is, amin a karosszériák végig szaladnak, szívesen összegyűjtjük az adatokat is, elemezzük is, és esetleg valami hiba történik, akkor abba beszállunk, és megkeressük, megoldjuk. Úgyhogy nekünk inkább az energialosztás és ipari automatizálás a fő irányunk itt ma Magyarországon.
Tehát a Paks 2 irányításáról, meg a vonatokról, hogy barátkozunk-e a Siemens-re, vagy nem barátkozunk a Siemens-re, ilyen kérdésekről most nem tudom kérdezni, mert ez egy másik Siemens.
Másik Siemens, igen, és nem az én szakterületem.
Vasúti infrastruktúrában van dolguk?
Vasúti infrastruktúrában, fő infrastruktúrában nem mi vagyunk elől, viszont vannak kisegítő segédüzemi technológiák, amiben benne vagyunk, de inkább ezt is hagynám másoknak, én inkább az iparnak arra részére koncentrálnék, amivel a lakosság nagy része is találkozik, akár egy tejföl, vagy egy autó, vagy egy mobiltelefon készülékként a végén, mint termék.
Ebben az a dolguk, hogy a gyártó sor jól működjön, vagy maga a termék olyan legyen, amilyen. Azért kérdezem, mert egy tejgyártásban egy doboz előállítása az nem tűnik olyan bonyolultnak, mint mondjuk egy mobiltelefon előállítása. De mind a kettőt meg kell szervezni.
Akkor kezdem mondani, hogy a Siemens, hát most már több mint 170 éves cég, mindig megújult, és talán bármennyire is furcsa, az utóbbi 20 év talán a legtöbbet újult az elmúlt 170 év alatt, sok mindennel foglalkozott. Ma az a hardware hozzáadott érték, ami jellemző volt mondjuk egy 20 évvel ezelőtt, az már csak egy része a teljes portfóliónak, és kiegészült a szoftveres megoldásokkal, és itt fogok majd mindjárt a tejfölhöz visszakapcsolni. mi már akkor beavatkozunk, vagy bekapcsolódunk egy folyamatba, amikor meg kell tervezni a terméket, most ezt értsük úgy, hogy ez legyen bármi. Egy élelmiszer, bármi, meg kell tervezni annak a csomagolását, akár ezt az egészet külön-külön egyben le kell szimulálni, hiszen mondjuk egy tejfölös doboz hogy viselkedik, hogyha hideg-meleg környezet éri, és mind azt is szeretjük megtervezni, hogy ezt hogy fogják legyártani, az a gyártósor hogy fog működni, azt akár le is szimuláljuk, ugye a legújabb technológiáknak köszönhetően legyen ez az úgymond digital twin, a digitális ikrek, vagy a mesterséges intelligencia, be is járhatjuk közösen, tehát hogyha ön a beruházó is szeretné azt a gyárat belülről megnézni, amiből még egy alapkőletétel se történt meg, sem még fűlevágkaszálás se, akkor közösen be tudjuk járni, lehet véleményt mondani, akár jöhetnek velünk a kék galéros kollégák, hogy ők elférnek, hozzá tudnak-e férni a gépekhez, és ez minden rendben van, akkor gondolkozunk abba, hogy ez mennyibe fog kerülni, és az hogy lehet megépíteni. Uh-huh. És ha megépült, akkor még mindig vissza tudunk menni, hogyha valamit kitalálunk, vagy esetleg a kollégánk észrevesz, hogy annál lehetne jobban is, azt újra le tudjuk futtatni a szoftverekkel, és újra meg tudjuk tervezni. Tehát nekünk ez a szoftverportfólió most óriási hozzáadott érték a mindennapokhoz. Ahhoz, hogy azok a hardverek, amik mindig is megvoltak, de most is megvannak, még hatékonyabban tudjanak működni a valóságban.
Hardware központú egy ilyen tervezés, hogy a gép jó hűtést kapjon, jó áramellátást kapjon, jól karbantartható legyen, vagy ember központú is tud lenni egy ilyen tervezés. Mert a gyárak nem valami barátságos helyek. Ha az ember megnézi az ipari forradalom korát, mint a börtönök olyanok voltak. Tehát ilyenkor van abba kérése egy beruházónak, hogy ott jól lehessen dolgozni? Vagy ez nem szempont még?
Azt szerintem abszolút szempont, hiszen óriási verseny van a munkaerőjére, és akkor kezdem a másik végére. Tehát a jó minőségű, jól kiképzett munkaerőből kevés van. És nyilván ott még nem tartunk a robotizálásba, hogy mindent robotokkal oldjunk meg, hiszen ennek óriási költsége van. Tehát szeretnénk egy hibrid megoldást találni, ahol bizonyos munkafázisokat, ami esetleg egy kicsit ilyen favágó jellegű, nagy darabszám, nagy sorozat, ugyanaz.
Cipőfenső rész bőrt befordítani 90 fokkal.
Például, vagy olyan, amit könnyen ki lehet váltani egy robot technikával, kicsi kockázat mellett, azokat szeretjük akkor jobban automatizálni, de vannak olyan folyamatok, ahova még talán az emberi kéz jobban belefér, az a fajta műveletből nagyon kevés van, nem éri meg a kis ismétlődő szám miatt, hogy automatizáljuk, ezért kombináljuk a két tevékenységet, és itt már nagyon fontos, hogy az a gyártósor úgy nézzen ki, hogy az a kezelő, mondjuk, aki a gépet kezeli, elférjen a gépek között, a könyökét ne üsse be, megfelelő biztonságtechnikával rendelkezzen a gyártósor. Tehát óriási szerepe van annak, hogy az mégis emberbarát legyen, idézőjelesen már amennyire lehet egy gyár. És aztán itt lehet gondolni a különböző levegőbe kerülő anyagokból, lehet akár egy szikrára gondolni, hogy az, hogy, mert elkerülhetetlen, hogy vannak ilyenek, csak hogy azokat megfelelő kordában tartsuk, ahhoz a gyártósort leszimuláljuk, megmutatjuk, és a kezelő barátát tesszük, úgymond. Úgyhogy ez abszolút működik.
2026-ban a próba üzemi sort, azt kell még fizikailag építeni, vagy mindent meg lehet már szimulálni gépben, számítógépben? Hát,
tulajdonképpen már évek előtt, tehát ugye az ipari, negyedik ipari forradalomban vagyunk, én nem szeretek nagyon előre menni, már vannak, akik már következő generációkat mondanak, vagy verziókat, de szerintem még a négyben vagyunk bőven, hiszen ez egy hosszabb folyamat, és ennek már a közepén be vagyunk, amikor azt jelenti, hogy már igenis a szoftveres fejlesztés, tervezés, tesztelés már régen olyan fázisban van, hogy fölösleges a valóságba attól tartani, hogy az nem fog működni. Nyilván mindig lehet hibát találni, de ezek már olyan apróságok, amik a hatékonyságot tudják növelni, de megakadályozni már nem tudják, hogy ez a gyártósor elinduljon. Erre nagyon jó példa, hogy az üzembe helyező kollégáink már akkor elkezdik a gépeknek a felprogramozását, úgymond virtuális üzembe helyezését, amikor még nem fejeződött be a helyszínen a kivitelezés. Viszont amikor befejeződik, akkor egyből át tudjuk engedni a szoftvert, és az valószínűleg elsőre fog működni. Ugye erre szoktam mondani ezeket a próbagyártásnál is, hogy akár egy tejfölös doboz is, ezzel a szimulációval el tudjuk azt érni, hogy tulajdonképpen nem kell újra programozni az egészet, az az első sorozat az már egy jó termék lesz.
Ahhoz, hogy valamit meg lehessen tervezni, szimulálni, ahhoz korábbról származó adatok kellenek, nem? Honnan van annyi adat, mondjuk egy tejfölös doboz gyártásához, hogy a program elsőre jól működjön egy másik tejfölös doboz gyártó üzemből? Vagy azt is el kell képzelni valakinek?
Ugye ezek a szoftverek már nagyon okosak, tehát ezek is úgymond ilyen könyvtárakkal rendelkeznek, kicsit leegyszerűsítve, mondjuk egy tejüzem vagyunk, és most éppen nem tudom, dobozos joghurtot szeretnénk gyártani. Ahhoz már vannak a könyvtárban olyan alkalmazások, és ezt mi, mint gyártó Siemens segítjük ehhez a felhasználókat, amit ő előhív, hogy egy ilyen alap megoldás hogy is néz ki, és ő nagyon könnyen tudja módosítgatni. És az adatokat inkább majd a elinduló gyártásból hívjuk vissza, és akkor kezdjük el újra elemezni. Az induláshoz én nem tartom annyira fontos. Nyilván, ha már egy olyan tejüzemről beszélünk, aki 100 éve működik, annak bőven megvannak ezek az adatok, de nem fog annyi pluszt adni az elején, mint amennyit most gondolnánk. Sokkal többet ad a gyártás során keletkező adatmennyiség, amit érdemes visszaforgatni.
Elvileg bármilyen termék gyártását meg tudják szervezni? Tehát ha valaki, mit tudom én, csapágygolyókat akar gyártani, meg repülőgépet, akkor oda megy a Siemenshez, és azt mondja, hogy ezt szeretném csinálni. Nézzük már meg, hogy hogy lehet a legjobban megoldani.
Ugye ezek a szoftverek elindultak annó a legegyszerűbb változatból, akár gondoltunk a kétdimenziós, rajzolós, most már egy tudom, háromdimenziós, és ahogy mondtam, hogy olyan életképet tudunk csinálni, hogy nem tudjuk eldönteni, egy virtuális, vagy egy valós világba lépünk be, mondjuk egy okos szemüveg segítségével. Tehát abszolút tudunk egy olyan valós környezetet szimulálni, ami teljesen élethűvé teszi a környezetet, tud abban segíteni, hogy az a termék, akár ha megfogom, akkor a legjobban illeszkedjen mondjuk egy 10 éves gyerek kezébe is, meg egy 20 évesébe is, legyen az egy mondjuk egy játék, tehát ezt tudom szimulálni, többféle konfiguráció létezik, és a legkomplexebb, tehát nem csak az alkatrész, hanem az alkatrészek összességét egy termékbe, egy repülőgépbe is tudom szimulálni, nem csak mondjuk gyártás szempontjából, automatizálás szempontjából, hanem mondjuk hogy áramlik a levegő, hogy áramlik a hang, esetleg valami ütközés történik, akkor hogyan viselkedik az a szerkezet, tehát akár egy autónál egy töréstesztet tudunk komplexen, de azt is tudjuk, amire most például büszkék vagyunk, talán a müncheni operaház volt, hogy ott a hang terjedéséhez használták föl részben, hogy a legjobb, legoptimálisabb hangzást kapja meg nem a 10. sor közepén ülő valaki, hanem az összes széken ülő mindenki azt az élményt visszakapja. Ugyanezt meg lehet csinálni ugye hővel is, tehát hogy lehet klimatizálni egy ilyen helységet, merre fog menni a levegő, ezt is tudjuk szimulálni. Tehát fantasztikus, hogy mi mindenre lehet használni, és talán több olyan dolgot tudok mondani, amire igenis lehet, mint amire nem, mert határtalan. Tehát ez a technológia, ez abszolút határtalan. Ami nagyon-nagyon fontos, és ezért például a Siemens is nyit a szoftver felé, hogy a szoftver része az nagyon jól működjön, nyit a nagyobb gyártók felé, hardware gyártók, szoftvercégek felé, mint az Nvidia, hogy olyan együttműködést találjunk, ahol azok a képalkotás, virtuális leképzések, ugye a hardware igény miatt a legjobban ne akadozzon a kép, a színes legyen,
a felhasználói
kell.
Élmény elég jó legyen.
A élmény az elég jó legyen, így van, köszönöm szépen. És ezért nyitunk ezek felé a cégek felé. Ma már a Siemens inkább ezeket a cégeket tekinti partnerének, akikkel annó szoftverekbe találkoztunk, számítógépekbe találkoztunk, mint mondjuk a hagyományos gyártókat. Mindenképpen a szoftver felé megyünk, virtualizáció, digitalizáció, és másodlagos lesz a hardveres háttér.
De egy operaház akusztikája az hangtan, fizika. A mi szobánk klimatizálása az hőtan, az is fizika. Azt könnyű szimulálni, ami ilyen exakt, tehát ami fizika, meg matematika?
Ugye minden mögött fizika meg matematika van, ebben nem tudok most sok újat mondani, de azt mondom, hogy mindent lehet szimulálni. Tehát a tenger áramlást is tudjuk szimulálni, szeretnénk építeni egy tengeri erőművet, tehát olyan, ami a vízenergiából csinál majd villamosenergiát és hullámzást, azt is tudjuk szimulálni. Egy tengeren járó hajót is tudunk szimulálni, abból a szempontból, hogy viselkedik a viharba. Tehát mindent, ami valóságban megtörténhet, azt lát tudjuk fordítani virtuális környezetbe, és azáltal tudunk szinte bármit, azt mondom, nem is szinte, mindent le tudunk tesztelni. Nyilván ezek azért fontosak, mert mondjuk egy atomerőműnél egy földrengés helyzetét a valóságban nem fogunk megcsinálni, még mondjuk egy kocsit még összetörünk, mert előírja a szabály, de egy atomerőművet nem fogunk azért ott a földrengést nem is tudunk előidézni, de ezekkel a szoftverekkel élethűen meg lehet ezt csinálni, és meg lehet mondani, hogy hol lesz a gyenge pontja, és nyilván ezt meg tudjuk előzni egy megerősítéssel, ha mégis történik ilyen.
Mennyit lehet nyerni azon, hogy mindent lehet szimulálni ahhoz képest, amikor még nem lehetett, hanem mindent ki kellett próbálni. Azért kérdezem meg, nyilván a szimulációnak is van költsége. Számítógépet kell üzemeltetni, azt árammal kell ellátni, ahhoz szakember kell, az áramot valahol meg kell termelni, az emberiség áramfogyasztásának jelentős részét az internet eszi meg, tehát ott ennek is van költsége.
Igen, lehet, hogy érdemes most a mesterséges intelligenciát egy picit összehasonlítani, hogy azt se tudjuk sokszor, hogy mire használjuk, meg mire fogjuk használni, de egyre többet használjuk, és ha megnézzük főleg a fiatalabb generációt, már nem a Google-t, vagy nem tudom, milyen keresőket indítanak el, hanem úgy egy mesterséges intelligencia vezérelt alkalmazást, nem vesződnek azzal, hogy utána olvassanak, vagy keressenek egy-egy irodalmi műnek, vagy mondjuk egy fizikai törvénynek, hanem ugye beszélgetnek azzal a platformmal.
Miről szól a háború és béke? Az oroszokról. Pont.
No comment. De azt tudom mondani, hogy nagyon, nagyon sok olyan feladat van, ami időigényes és energiaigényes az egyik oldalról. Tehát nyilván egy terméket megtervezni a nullától a megvalósulásig, az nagyon hosszú idő tud lenni, hogyha ezt rajzolgatnom kell, esetleg agyakból kiformáznom, még ott vele próbálkoznom. Erre nem vár a fogyasztó. A fogyasztó szeretne minél gyorsabban, minél újabb termékekkel találkozni, és ha lehet, akkor minél egyediebbekkel. Ehhez viszont csak úgy működik a gyártás, a tervezés, fejlesztés, gyártás, hogyha ez a szoftvereket használunk. És lehet azon vitatkozni, hogy nyilván több szoftveres mérnökkel több energiát fogyaszt egy számítógép, de hát az mennyi pénzbe kerül, amikor megépítjük azt a terméket, és a valóságban elkezdjük tesztelgetni, és kiderül, hogy az nem jó. Akkor csinálunk egy másikat, az is kiderül. Ez ma óriási idő megtakarítás, ami a végén nagyon komoly hatékonyságnövelés. Tehát ma azt kell, hogy mondjam, hogy tervezés szoftverek nélkül elképzelhetetlen. Tehát ilyen nincsen. Ez ugyanúgy, mint a pénzügyben, már nem kockáspapír, már nem is Excel, hanem ugye már olyan mesterséges intelligenciával támogatott riportozások vannak, amik nagyon felgyorsítják. A tulajdonos azt szeretné látni, hogy most abban a pillanatban mennyi a bevétel, mennyi a kiadás, milyen irányba megy a cég, nem pedig két hét múlva szeretne látni egy riportot, amit most kezdenek el ugye összeboronálni a kollégák. Nem, ezt boronálja össze a számítógép, és ha én azt akarom, hogy most, akkor most, ha kell, akkor küldj el a telefonomra. Úgyhogy ez egy óriási igénygerjesztette valóság, ami már nem erről a pénzről szól, mert különben nem lesz versenyképes a vállalat.
De ha mindenki ugyanazt a rendszert, szoftvert használja, akkor hol marad a ihlet, a művészet, az intuíció, ami a tervezés egy bizonyos részében mégiscsak ott kell, hogy legyen, és mondta, hogy megkülönböztethetőeknek kell lenniük a dolgoknak, mert az az elvárásunk. De mindenki ugyanazt csinálja, előbb-utóbb nem lesznek megkülönböztethetőek. Nem érzik a dilemmát?
Abszolút van benne, és ugye jó a kérdés, hol van itt az emberi hozzáadott érték, legyen az mondjuk kreativitás. Azt gondolom, vannak bizonyos termékek, ahol már nem nagyon kell az emberi hozzáadott érték, mert nagyon jól tudjuk szoftveresen vagy virtuálisan mesterséges intelligenciával akár terveztetni, elkészíteni, de vannak még nagyon sok olyan apróságok, ahol a hozzáadott érték abszolút megvan, és azt gondolom, hogy ma még az emberi elme sokkal kreatívabb, és pont ez az egyediség miatt ez nem fog kiveszni, de szoktam ezt úgy is mondani, ezt is az elsősorban olyan konszenzusban, hogy megkérdezünk, kell-e még tanulni egyáltalán, vagy szükség van erre. Azt mondom, mi olyan embereket keresünk, ha mesterséges intelligenciájú szó van, akik megtanulták az alapokat, tudják az összefüggéseket, legyen az fizika, matematika, és nagyon jó mérnökök, viszont nem szeretnénk, mert ez már tényleg drága, ha ő favágó munkát végezne, és olyan dolgot végezne, amit el tudunk egy géppel is idézőesen végeztetni, vagy egy szoftverrel, helyette inkább olyat végezzen, ami sokkal kreatívabb. Tehát mondjuk így a kódolásnak a legegyszerűbb részét, azt már nem biztos, hogy emberrel csináltatnám, de a programozásnak azt a részét, ahol mondjuk a megjelenítés, ahol a vevő vagy a felhasználó barátátétel nagyon fontos, azokat szerintem az emberek még jó ideig jobban fogják tudni csinálni. Itt megint a hibrid munkavégzésbe látok fantáziát, tehát igenis szükség van erre is, meg arra is, legyen az egy ember, vagy legyen az egy mesterséges intelligencia.
Hogy látják a Siemensnél, ha foglalkoznak vele, az ember-gép együttműködés kérdését? Science fiction novellákban lehetett néha illusztrációkat, ilyen képet látni, hogy az ember teste még úgy, ahogy megvan, de a végtagjai azok már ilyen taktilis berendezésekkel ellátott valamik, és a teste sorvad, az agya meg egyre nagyobb. Tehát hogy képzeli a Siemens az ember-gép együttműködés?
Igen, én általában ezeket kiszoktam ilyen szempontból kapcsolni, és már hogy Siemens-szel összekössem, mert nyilván elképzelhető, hát látjuk Verne Gyulától is, hogy azért bár dolog megvalósult, és az emberi fantázia az tud a jövőbe jó dolgokat látni, nem minden valósul meg, valami megvalósul. A Siemens egy kicsit földhöz ragadtabb, és mi azt látjuk, hogy ma a magyar valóság mondjuk, és akkor szűkítsük le az országra, az ipar az hogy néz ki, és azért mondtam ezt a 4.0-as ipari forradalmat, mert azért nagyon sok vállalat nem ezen gondolkozik, hogy itt a jövő, hogy nézzen ki ilyen futurisztikus szempontból, hanem hogy a jelen kihívásait hogyan tudja megcsinálni. És ebbe tudunk mi igazán most segíteni, hogy tudjuk ledigitalizálni azt a gyártósort, amiről ő szeretne jobb adatokat kapni, szeretne hatékonyabbá tenni, szeretne a napi kihívásoknak megfelelni, például azt, hogy a versenytársak megjelennek, gyorsabban fejleszten terméket, és ugye ezekhez visszük. És mi a mi fejünkben inkább ez van benne, hogy a mai világban milyen szoftverekkel, hardverekkel tudunk ebbe a versenybe segíteni. Ebben még nincsenek benne ezek a futurikusztus robotok. Benne van az a robot, aki mondjuk egy logisztikai cégnél válogatja a termékeket, és készíti elő a webshop tegnap esti megrendeléseit egy dobozba, és már úgy szortírozza, hogy a kamionba lehető legoptimálisabban férjen el.
Amelyiket tehát leghamarabb ki kell venni, az legyen elől.
Például, vagy ne kelljen 3 kamion, mert levegőt szállítunk, hanem a csomag méretekből, amik az adatok megvannak, összeoptimalizálja. Tehát ez inkább az, ami minket foglalkoztat, hogy tudunk a jelenlegi felhasználóinknak, partnereinknek segíteni a jövőben.
A magyarországi felhasználóik, a magyarországi partnereik nagy számban igénylik ezt a segítséget, mert ha nézem a gazdasági adatokat, itt nem nagyon van mostanság beruházás. Nem tudom elképzelni, hogy ilyenekkel foglalkoznának, amikért még azzal se foglalkoznak, hogy elindítsák a gyártást, mert hát mi van a piaccal, szétnéznek, és a piacok nem jó állapotban vannak.
Igen, izgalmas a kérdés, mert megszoktuk azt, hogy zöldmezős beruházások ömlenek ide, és épül az ország, miközben ez egy ciklikus valami, ilyen-olyan oknál fogva, ebben majd egy külön téma esetleg be lehet menni, nyilván külpolitika, gazdaságpolitika, külső-belső hatások, de most éppen egy olyan időszakot élünk, amikor a világgazdaság egyébként nem működik rosszul, de nem is homogén. Tehát, hogy vannak régiók, vannak iparágak, zárójelben autóipar, vannak különböző területek, amik jobban mennek, valami rosszabbul megy. De most, ha Magyarországra leszűkítjük, kevesebb zöldmezős beruházás van, szinte alig van, főleg azon a területen, ami minket izgat az ipari szint. Viszont van egy másik megközelítés, hogy a vállalatok szeretnének hatékonyabbak lenni. Egyrészt szeretnének több terméket gyártani, mert ő mondjuk nem az autóiparba szállít, hanem élelmiszeriparba, ahol a piac továbbra is jól megy, vagy a gyógyszeriparba. Viszont nem szeretne újabb területet vásárolni, nem szeretne újabb épületet bővíteni, mert akkor már nem éri meg. Nem szeretne újabb munkásokat fölvenni, mert nem tud fölvenni.
Ilyen oknál
fogva. De szeretné azt a 4 fal között most lévő gyártósort optimalizálni. És itt jön az izgalmas kérdés, hogy akkor ezt először leszimuláljuk, hogy most hogy néz ki, és elkezdjük keresgélni, hogy hol vannak benne tartalékok. És bármennyire hihetetlen, egy Siemens által, saját maga által, saját gyárába is találtak nagyon komoly megtakarításukat, pedig azt is Siemens szoftverrel fejlesztették. Tehát mindig lehet tanulni. Ugye van egyrészt az energia, mennyit fogyasztunk, mikor és hogyan, drága egyébként, akkor hogy lehetne spórolni. Akkor ugye vannak az egyéb energiaforrás jellegűek a villamos energia mellett, ami legyen víz, gőz, gáz, bármi, azokat hogy lehet kihasználni. Akkor jön a hűtés, fűtés az épületben. Hogy lehet azt úgy hűteni, fűteni, hogy mindenkinek jó legyen, a gépsornak is, meg a munkásnak is. És aztán maga jön a gyártósor, hogyha másnap kitalálja az értékesítési vezető, hogy a pirosból csináljunk 100-zal többet, és majd utána csináljuk a zöldet, akkor az a gépsor nagyon gyorsan átáll, és legyártja a pirosat, és utána visszáll a zöldre.
Nincs üres idő, nincs üres futás.
Nincs üres idő, nem kell kísérletezni, nincsen hibás sorozat mondjuk, mert éppen az átállásnál valaki valamit rosszul állított be, ilyen előfordult. Tehát ma inkább ezt érezzük, hogy hatékonyabbak szeretnének lenni a vállalatok a közel és hasonló meglévő gyártósor mellett. Van még egy fontos szempont, ez pedig a fenntarthatóság. Ugye nem biztos, hogy így volt, de a mi digitalizációs stratégiánk mentén nagyon jól sikerült a fenntarthatóságot beszippantani, mert a digitalizáció felhasználásával, főleg adatgyűjtés, sokkal transzparensebbé válnak a vállalatok, amiket most ugye elvárnak a törvényhozók, szabályozók, a felhasználók is, előnyben részesítik a fogyasztók, ha ő valamivel zöldebb. És ez nekünk nagyon jól jött, hogy hogy tudjuk a digitalizációt a fenntarthatóság irányába venni. Ennek olyan eredményei vannak, hogy például ma a partnereink összessége egy év alatt annyi széndioxidot spórol meg, mint amennyit Németország termel. Úgyhogy ebben egy óriási szerepünk volt, és sok ilyen példát tudok mondani, ami mentén nem épül új gyár, de a belseje megújul egy-egy gyárnak. Magyarországon úgy érzem, most ez folyik.
Jelenleg Tamás, a Siemens ZRT vezérigazgatója, a Rádió Arénájának vendége, említette az előző részben, hogy még a széndioxidot is bele kell számolni abba, hogy mekkora megtakarítást lehet elérni. Egy tulajdonos szempontjából mekkora az a kritikus megtakarítás, amikor azt mondja, hogy oké, csináljuk. 5%? 8%? Mennyi?
Ugye a kérdést inkább úgy szokták föltenni, hogy mennyi idő a térül meg, kicsit
konkrétabbak,
így van. Ez nagyon lerövidült ez az idő. Tehát, hogy vannak olyan iparágak, ahol egy éven belül idővel számolnak. Tehát én hallottam ilyet, hogy 8 hónap, ezt így a szemünkbe mondták, ez egy energiamegtakarítási téma volt. Nyilván emögött az volt, hogy az a gyár, az egy olyan gyár volt, amit pillanatok alatt át lehet pakolni egy másik országba akár, vagy át lehet vinni egy másik földrészre. De tehát ez iparágtól függ, nem tudok konkrétan válaszolni, de azt gondolom, az 1-3 év az egy ilyen reális, általános válasz, amiatt mondjuk egy megtérülést szeretnének látni. De fölmerül úgy is a kérdés, hogy a fenntarthatóság mondjuk ez egy jogszabály, egy törvény, aminek van határideje, akkor ott nincs mit gondolkozni, azt meg kell csinálni, hiszen a másik opció az, hogy be fog zárni a gyár, és akkor annál minden abszolút minden jobb. Vagy van egy olyan piaci rés, ahol be tudok jutni, de ahhoz nekem mondjuk egy olyan, beszélünk ingatlanról, olyan besorolású, energiaosztály besorolású ingatlan kell, amivel ott tudok versenyezni. Tehát ott már sokkal komolyabb, nem tudom, szigetelési anyagok kellenek, az energiát nem vehetem az elektromos művektől, hanem mondjuk a földből kell, vagy bárhonnan, akkor ez megint egy olyan dolog, hogy az egy jó piac, beszeretnék odalépni, muszáj ezt megcsinálni. De egyébként meg nagyon sok olyan projektünk van, amikor régi gépeknek a felújításáról van szó. Ott meg egy másik szempont jön, mennyibe kerül, az a gép már öreg, cserélni kéne, mennyibe kerül egy új gép? És ott mondjuk, ha feléből föl tudjuk újítani azt a régi gépet, és szinte majdnem, tehát én láttam ilyet, majdnem egy új gépet kapnak, akkor ezt megcsinálják. Ha már kicsit szűkebb a különbség, akkor nem fogják megcsinálni, mert akkor az új gépbe jobban hisznek. De vannak olyan gépek, amikor adatot szeretnénk gyűjteni, mert furcsa módon sok a leállás, legalábbis ez látszik a kockás papírról még abban a fázisban. Miért van ez a leállás? Hát ez az kell, hogy szenzorokkal tuningoljuk a gépet, gyűjtsük az adatokat, arra tegyünk egy szoftvert, ami kielemzi nekünk. Lehet az elején ez csak egy ábra, és akkor azt lehet nézegetni, de ma már megvan a megoldás is, hogy egy olyan riport készül, ami pontosan megmutatja, hogy mi történik abban a pillanatban. Ez egy versenyelőny. Tehát ezt muszáj megcsinálni, hogyha versenybe szeretne maradni az a gyártó, aki azt a gépet használja. Nagyon sok példám van. Azt gondolom, a fejlődésnek ez egy nagyon fontos lépcső, hogy haladjunk előre. Nyilván egy gyárban nagyon sokféle lehetőség van, mind fenntarthatósági szempontból, mind széndioxid szempontból spórolni. A tulajdonosnak el kell tudnia dönteni, hogy melyik a fontosabb. Én nem ajánlom, hogy mindent, szerintem az nem éri meg. Azt tudom ajánlani, hogyha a gázára elszállt, akkor érdemes az energiavételezésre fókuszálni. ha az alapanyag legyen az rész éppen elszállt, akkor esetleg megnézni, hogy kevesebb hulladék készüljön, vagy hogy lehet visszaforgatni a selejtanyagot. Ezekre mind-mind van megoldás, és érdemes apró lépcsőkben megközelíteni.
De milyen tanácsot lehet adni akkor, amikor minden összekeveredik, amikor elszáll az energia, leállnak a szállítási láncok, mert mondjuk egy hajó beszorul a csatornába, és minden összeomlani látszik, vagy még jön egy Covid, amikor még minden leáll, és még a dolgozó sem bír bemenni.
A jó hírem az, hogy most, ha visszamegyek 2020-ba, akkor az tényleg egy nagyon speciális helyzet volt.
Abban edzés.
Nagyon sokat tanultak. Tehát, hogy még edzés sem volt, hanem az egy tényleg egy olyan kiúzanodás, amikor úgy abbakor, csak menjünk vissza, abbakorba élünk, hogy a beszerzőinket arra instruktáljuk, hogy minél jobban nyomja le a beszerzési árakat, nem kell sok beszállító, legyen egy, de az jó, az olcsó legyen, stb.
Just in time gyártás.
Just in time legyen. Na most ezek mind borultak ugye akkor egy pillanat alatt. Ebből tanultak a cégek, ami azt jelenti, hogy próbálja visszahozni azt a just in time, meg olcsóbb, de több lábon állva, tehát több, mégis több beszállítóval, és azért legyen valami tartalék valahol, ami mondjuk egy évet nem is tud áthidalni, de mondjuk pár hónapot át tud hidalni. Vagy több olyan gyárat működtet egy termék gyártására, ami különböző földrészeken van, és ez mondjuk a szállítás szempontjából csökkenti a kockázatot. Ezt mindenképpen megtanultuk, és szerintem ma már nehezen tudna olyan jellegű probléma jönni, mint akár a chip hiány, vagy akár az említett Covid.
És ezt most már mindenki tudja, vagy azt mondják, hogy hát ilyen az én életemben lehet, hogy csak egyszer volt, térjünk vissza a régi módszerekhez, vagyis már mindenkinek ott van a fejében, hogy bármikor jöhet egy ilyen helyzet. Kerül, amibe kerül, fenn kell tartani a képességemet arra, hogy ezt akkor is megoldjam.
Ugye ezt úgy szoktuk mondani, hogy fel kell készülni helyzetekre, amire nem tudjuk, hogy pontosan mi, tehát, és mi a Siemensben azt gondoljuk, hogy valami mindig jön, tehát De ezt látjuk is az utóbbi pár, hogy mindig jött valami, legyen az ilyen-olyan politikai helyzet, gazdasági helyzet, és valószínűleg még jönni is fognak. Tehát szerintem most már jobban beleívódott a szervezetekbe, hogy valami jön, és arra érdemes készülni. Az, hogy ez pontosan mi, azt nem fogjuk tudni. Még egyszer mondom, a Siemensnél inkább arra koncentrálunk, hogy megtanultuk, hogy van három kritikus földrész, Ázsia, Európa, Észak-Amerika, és ott legyen meg külön-külön a megfelelő ellátási lánc háttér, és legyen megoldás arra, hogyha ne agyisten valamelyik összeomlik, akkor tudjunk egymásnak segíteni. Azt nem gondolom, hogy mindegy hajó, mint a hajóút, vagy mint a repülőút egyszerre akadna el. Ilyen vagy olyan formában ki lehet egymást váltani.
Nem fog kitörni a vulkán, meg nem szorul be egyszerre a csatorna.
Kicsi az esély, erre kicsi az esély, és nyilván ebbe segítünk a partnereinkre is, hogy egyrészt optimalizáljuk az ő raktárkészleteiket, tehát ez is egy külön szolgáltatásán nőtte ki magát, hogy nézzük meg, hogy miből is áll a te gyárad, milyen eszközök van benne, mik a kritikusak. Nyilván mik a kritikus azt jelenti, hogy mik azok, amik meghibásodhatnak előbb-utóbb, vagy cserélni kell őket, és ahhoz milyen raktárkészletet javaslunk. Ebbe is sokat fejlődtünk egyébként, mert előtte volt minden raktáron, csak az nem, ami kellett. Meg nem akkor, ebben most sokat fejlődtünk, ez is egy szolgáltatás. Az is egy szolgáltatás, amit szintén talán a Covid után kezdett el jobban fejlődni, hogy minek minden országban specialista, szakértőt, szervizmérnököt felnevelni, miközben ugye az interneten keresztül elérhető bármi, bárhonnan bármi, akkor kell pár specialista, az ülhet akár Sydneybe is, vagy New Yorkba is, aki rálát azokra a gépekre, mert azokat összekötöttük. Összekötöttük azokkal a hálózatokkal, amin keresztül ő tud tanácsot, segítséget adni.
Mintha a szomszéd szobában ülne, ugyanezt az adatot látja.
De közben neki nem kell utaznia, nem kell vízumot kérni, ha egy kicsit meg van fázva, akkor is tud segíteni, és ezeken óriásit lehet spórolni, miközben minden előtte ott van, tehát akár egy autógyárat is a földgolyó másik részéről egy az egybe tudok ma áttekinteni, látni, és azokat a bemeneti, kimeneti pontokat, amik a legkritikusabbak végigvizsgálni, anélkül, hogy ott lennék.
Elvileg ma már akkor nem fordulhat elő, hogy mondjuk azért nincsen kefir a boltba, mert Olaszországból nem jött meg a csavaros kupak. Mert volt ilyen a Covid idején. Igen, mert állt a határon.
Igen. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a cégeknek kell lennie alternatívának. Ugye magunkból indulok ki elsősorban, tehát van egy főbeszállító mondjuk a kupakra, aki a pirosat szállítja, de ott van egy másik, aki a zöldet bármikor be tudja hozni. Erre igen, föl kell készülni.
A Siemensnek megvan az a nagy előnye, vagy képessége, hogy egy globális társaság, globális csoport. Érdemes nekünk bármilyen versenybe beszállni Európából, amikor azt mondják, hogy másoknak sokkal könnyebb a gazdasági környezetük. Nincs annyi szabályuk, nem érdekli őket a széndioxid kibocsátás. Nem érdekli őket, hogy mivel fűtik az erőműveiket, ez csak minket érdekel itt. Hogy várjuk el akkor magunktól, hogy ugyanazt a terméket ugyanarra a piacra versenyképesen kivigyük?
Nyilván én ezt tanultam, hogy ott kell versenyezni, ahol tudunk. Mindenbe nem tudunk. Az biztos, hogy mi nagyon speciális világban élünk, és ez a fajta nacionalista megközelítés, még a földrészekről is beszélünk, nem országokról, ez nagyon jellemző. De be kell látnunk, ahogy azt gondolom, Észak-Amerikának is be kell látni, hogy hiába akar bizonyos gyártást ott csinálni, nem fog menni. Mert egész egyszerűen nem azért, mert nincs meg az a egyszerű tudás, vagy az a nem tudás, hanem egyszerűen nincs meg az a nyitottság az emberekben, hogy olyan munkát csináljon, ami mondjuk Ázsiában még bőven megvan, mert a környezet, a kultúra olyan. Abba viszont nagyon hiszünk, főleg a Siemensbe, hogy a magas szintű tudás az egy versenyelőny lehet. Ugye ezért is van, hogy mi a szoftverfejlesztésbe, a szoftveres témákba szeretnénk minél nagyobb játékos lenni, és bekerülni akár azok közé a jól ismert nagy amerikai nevek közé, akik most ott vannak. Mi szeretnénk az iparban a mesterséges intelligencia zászlóvivőjévé válni, mert ehhez értünk a legjobban, és ugye ezt mind akár európai központtal, de biztos, hogy a Siemens nem fog csak Európába fejleszteni, hanem Ázsiába is, meg Észak-Amerikába is, azt gondolom, hogy fogunk ilyen fejlesztéseket csinálni, de vannak termékek, ahol azt gondolom a hozzáadott érték miatt nem leszünk soha versenyképesek, ezt be kell látni.
Úgy áll a Siemens az ipari mesterséges intelligencia fejlesztéséhez, mint az átlag lakosság a polgári mesterséges intelligencia fejlesztéséhez, hogy akkor is azt használja, ha egyébként tök jól meg tudná oldani. Miért kell József Attila Döntsd a tőkét című versét mesterséges intelligenciával előírni, mikor a polcon is ott van, és le lehet venni?
Ugye az az izgalmas, az egyik az egy inkább egy ilyen szórakoztatás téma nekem, a másik meg ugye ez egy nagyon is életszagú, mert ott nem lehet játszani a felhasználókkal, nem lehet játszani azoknak a gépsoroknak a tulajdonosaival, hogy hát ha picit más választ ad, akkor azt még azt is elfogadjuk, vagy újra kérdezzük. Nem, ott nem lehet.
Elsőre jót kell mondani.
Nem lehet hibázni, ezért többe is kerül ott ez a fajta mesterséges intelligencia, megbízhatósági elvárás sokkal, de sokkal magasabb. Amit persze büszkén mondhatok, hogy a Siemens hát már 50 éve foglalkozik mesterséges intelligencia, ugye először nyelvi modellekből indultunk el, és most tartunk ott, hogy igazán a valósággá válhat az iparba. Nekünk ez a küldetésünk ezen a területen, hogy a mindennapi ipart hogy tudja a mesterséges intelligencia minél jobban megtámogatni, és akkor itt megint visszamegyünk oda, hogy mikor jön az a pillanat, hogy esetleg az a gépsor álljon át egy termékről a másikra, anélkül, hogy oda kelljen nekem valamit küldenem. És ez most már nem fikció. Ez több ilyen vállalat van köztük, a Siemensnek a németországi gyárában is így működik. Ha Brazíliában egy termékből hirtelen többet rendelnek, és mondjuk ott a határidő fontosabb, és még be lehet esetleg rakni egy aznapi gyártásba, akkor miért ne tennénk meg? A gépsor meg fogja tudni ezt tenni, odaültetjük a mesterséges intelligenciát, segít neki, hogy milyen kockázatok mellett, milyen gyártási idővel mit állítson be, anélkül, hogy emberi beavatkozás lenne. Tehát óriási lehetőségek vannak ebben. Még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy a megbízhatóságra nagyon figyeljünk, mert ez nem játék. Ez már nem játék, de ez már a valóság.
De ennek az az előnye, hogyha mondjuk Brazíliában keletkezik egy igény, akkor nem kell egy globális vezérigazgatói meetinget összehívni hajnal 2-re, hogy megtárgyalják a kérdést, hanem mire azok összejönnek, addigra a gépsor már rég gyártja, le van szervezve a szállítási útvonal.
A mai világnak ez biztos egy nagy tanulsága. A Siemens is így szerveződik, hogy ebből a nagy konglomerátumból inkább kisebb csatahajókat, így szoktuk mondani, épít, akik gyorsnaszádokat, akik sokkal gyorsabban mozognak. Nem, ez nem reális. Tehát, hogy ezeket a folyamatokat előre meg kell határozni, Ez egy, nem egy csoda helyzet, hogy rendeltek a brazil partnerek.
Ez a piac. Hiány van, akkor kell gyártani.
Ez a piac, erre föl kell készíteni. Ez a fontos, ami ugye a Covid-nál is beszélünk, hogy ma már ezt tudatosan erre fölkészülünk, és megvannak azok a protokollok, amik segítenek a gyártást optimalizálni. Ugyanúgy, hogyha történik egy mondjuk cyber security kapcsán egy olyan esemény, ami megtámadja mondjuk a Siemens hálózatát, erre is megvannak a protokollok, hogy ilyenkor mi történik. Tehát szerintem a mai világra ez is jellemző kell, hogy legyen, több szenárió van a fejünkben. Tehát nekem is, mint cégvezetőnek az üzleti évre vonatkozó elképzeléseim, az több szenárióból áll. Sajnos nem az az időszak van, mint 15 éve, hogy megterveztük, és akkor év végén forintra pontosan kijött. Ma már havonta újra tervezünk dolgokat, és az a fontos, hogy legyen több szenárió. Hogyha ez a projekt nem jön be, az a projekt bejön, akkor azt hogy fogjuk megcsinálni, mert nem tudjuk befolyásolni, inkább ilyen szempontból reaktív módban vagyunk, de már előre elkészült opciókkal.
A kiberbiztonsági tervezésnek mi a filozófiája? Annyira drágává kell tenni a támadást, hogy lehetőleg ne próbálják meg, de mindig lesz valaki, aki mégis megpróbálja. Annyira biztonságossá kell tenni, de az meg iszonyú drága. Tehát mi a jó hozzáállás, amikor minden mindennel összefügg?
Hát igen, de lehet, hogy nem túl jó példa, de ugye az autólopásokat tudom mondani. Ha jól emlékszem, amikor az autókat nagyobb mennyiségben lopták, mindig azt lopták, amelyikben nem nagyon volt riasztó, vagy valami mechanikus védelem.
Vagy amelyiket megrendeltek. Ez egy másik hozzáállás volt, és akkor nagyon drágákat is elvittek.
Igen, de abból is volt esetleg többféle, és akkor
amelyiket
könnyebb, igen. Tehát szerintem ez a gondolkodás, ez most is megvan, hogy annyit kell belerakni, hogy ne én legyek az első a rossz akarók szempontjából, akit megtámadnak. Nyilván ez nem elégséges még, mert így nem lehet gondolkodni, hogy azért ott van a kockázat, de a mai világban ez egy szükséges beavatkozás, hogy ezt a biztonságot meg kell vásárolni. Ehhez megvannak szintén a protokollok, tehát egyrészt a hardvereknek kell ezt a biztonságot nyújtani, ennek megvannak a folyamatai, standardizálása, a szertifikát háttere megvan, és utána jönnek a szoftverek, de szerintem ezt is már főleg a nagyobb cégek ezt nagyon jól megtanulták, tehát tudják, hogy hol húzzák meg a vonalat. Egyébként ez korlátja is volt annak, hogy a felhőszolgáltatások nem úgy terjedtek el, mint mondjuk 5 éve, hogy beszélhettünk volna róla, hogy már mindenki felhőbe lesz. Nem, tehát azért nincs is mindenki felhőbe, mert az egy kockázat. Meg fölnőttek azok a szakemberek, akik tudnak ebbe segítséget adni, akár belülről, akár kívülről. Ennek már egy szükséges ára van, amit most nem tudok forintosítani, de ezt bele kell egy gyárépítésbe, bele kell kalkulálni.
Csak versenyben akar maradni, az úgyis mindenki bele fogja kalkulálni, mert tudja, hogyha egyszer ezen elbukik, akkor ott nagy baj van.
Hát ugye látunk példákat, hogy megtámadnak olyan nagy cégeket, és itt akár a környezetünkben is, meg Magyarországon is, akiknek a gyártása több hétre leállt, amiatt, hogy egy olyan fenyegetettség állt fenn. Amikor arról számolunk, egy átlagos autógyár mondjuk 7-800 autót gyárt egy nap alatt, ki tudjuk számolni, hogy annak mennyi az értéke, és akkor az mekkora vesztesség, hogyha azt nem gyártja le, és lehet, hogy nem az autó a legdrágább példa, hanem sok hasonló van. Egyszerűen nem engedhetik meg maguknak a vállalatok, hogy ezen kockáztassanak. De sajnos még sok olyan vállalat van, úgyhogy ebben mi is látunk üzletet, hogy ebbe segítsünk.
A Siemens minden tevékenységéhez kell áram, hogyha jól sejtem. Mit tudnak kezdeni az olyan helyzetekkel, ami tavaly Portugáliában meg Spanyolországban történt, amikor összeomlott az elektromos rendszer, és igazzá vált a tétel, hogyha áram nincs, akkor semmi sincs. Minden megállt, bank megállt, vonat megállt, közlekedés megállt, minden.
Ez abszolút a modern élet vele járója. Ugye ez nekünk egy lehetőség, mert ugye mi szállítunk energiaelosztó hálózatokhoz berendezéseket, szoftvereket, megoldásokat. Úgyhogy ha van egy ilyen leállás, mondhatnánk azt is, hogy mi megmondtuk, tehát, de nem ez a hozzáállás, hanem az, hogy akkor segítünk, újra tervezzük, kitaláljuk, megoldjuk. Mert valahol vagy emberi mulasztás volt a háttérben, amit jó lenne a jövőbe kizárni. Ugye erre utaltam arra, hogyha esetleg át kell kapcsolni valami miatt a gépsort, vagy a gyártósort, vagy ez esetben mondjuk egy betápkábelt, akkor azt automatikusan tegyük meg, megfelelő paraméterek megadása mellett, vagy riportozás mellett. A másik, hogy előregedik, vagy olyan konstrukciós jellegű hiba, karbantartás hiány adódik, amit egyébként előre tudunk jelezni. Ez is mondjuk a szenzorokat felrakjuk a hálózatra, akkor az jelzi, hogy itt most túlmelegedés van, ami nem normális, meg kéne nézni. még működik, nem kell aggódni, de menjen oda valaki, vagy valaki nézzen rá távolról.
Hogy de már amper szaga van. Ebből már baj lesz.
Így van, így van. Vagy rezeg, vagy rángatózik, vagy zúg, vagy... Tehát vannak azok a jelek, amiből lehet következtetni. Ugye a harmadik rész az meg a hálózat fejlesztése, felkészülve arra, hogy mondjuk egy nagyon meleg nyári napon az energiavételezés ugye a klímák miatt meg fog ugrani, akkor mit csinálunk? Mert amúgy meg a hét többi napján minden rendben van, vagy a év többi hónapjában, de hogy vannak extrém helyzetek, amit a fogyasztók logikusan generálnak, vagy fűtés, vagy hűtés, vagy bármi miatt, akkor mit fogunk csinálni, és ezt fejleszteni kell a hálózatot. És ugye a hálózatfejlesztésnek egy nagyon fontos része, hogy minél jobban ültessünk rá szoftvereket, ami figyeli és összehangolja ezt az egészet. Másrészt meg bizonyos szempontból próbáljuk decentralizálni, tehát hogyha valahol történik valami hiba, akkor ezt le tudjuk könnyen választani, és ne okozzon egy olyan dolgot, hogy egy egész ország le fog állni, amiatt, mert egy kábel ugye két ország között bejelzett.
Hogyha elég érzékelő van, meg elég gyorsan szoftver, akkor előbb-utóbb az idő megelőzi önmagát, és meg fogják tudni mondani, hogy 5 nap múlva ott lesz egy hiba.
Ezt már most tudjuk. Tehát, most? Hogy igen, és nem csak az energiahálózatot hozom hibának, hanem akár egy gyártósort, vagy akár egy autó önmagába is már lehet egy olyan technológia, ami jelzi előre, hogy most még megy, de szervizbe kéne vinni, mert az alkatrész furcsán rezeg.
Jó, de ilyenkor nekem a szervizben szokták mondani, hogy csak érzékelő hiba.
Az is előfordul, igen. Tehát, hogy fontos az is, hogy az érzékelő jót vagy rosszat jelez előre. De visszatérve az iparra, vagy az energiaelosztásra, ez egy kritikus pont. Nem, nincs annyi emberünk, hogy minden héten kimenjen le, ellenőrizzen. Egyébként, ha kimegy, akkor is azért lustaság, nem odafigyelés, nem veszi észre. Sokkal jobb, hogyha azt folyamatosan monitorozzuk, ráültetjük a mesterséges intelligenciát, a múltbeli adatokat elemzi, az aktuálisakat folyamatosan frissíti, és ad egy előrejelzést, hogy oké, ott előre van jelezve egy karbantartás mondjuk egy hónap múlvára, mert a port azt még nem tudjuk mesterséges intelligenciával letörölni, mondjuk egy elektronikáról, de érdemes lenne már most oda menni, mert ott valami nem stimmel, de ha kimész, akkor a port töröld már le, és akkor egybe az egészet meg lehet oldani, ráadásul nem lesz leállás, nem lesz üzemszünet, nem lesz belőle nagyobb probléma. Mm. Ezek működnek, ezek már most megvannak. Nyilván a nagy korlát a pénz, mert ezt folyamatosan kéne fejleszteni, és soha nem lesz olyan, hogy minden szuper egy adott pillanatban, arra nincs pénz, prioritás alapján menni kell, gyengébb pontokat kell előbb kivenni, de ezek már abszolút elérhető technológiák, és ebben a Siemens szívesen segít.
Hogyan tudja kezelni a Siemens, ami egy német alapú globális óriás cég, a kínai konkurenciát? Egyáltalán egy nyelvet beszélnek a konkurenciával? Érintkeznek a konkurenciával? Vagy csak versenyeznek, és megpróbálják elvenni a piacokat egymás elől?
Én inkább versenynek hívom, hiszen talán az autógyártóktól is lehetett hallani, de inkább a versenyt preferáljuk, hogy mint hogy korlátozzunk, mert annak nem lesz soha jó vége, mert akkor elindul egy oda-vissza akadályoztatás. Az élen kell járni, innovatívnak kell lenni. A mai napi adatot nem tudom, de a Siemens Európában benne van a legjobbak között a szabadalmak beadása tekintetében. Ha ebbe tudunk elsők maradni, akkor meg tudjuk őrizni ezt a fajta előnyünket. Nem lebecsülendő, főleg az ázsiai új cégek, új versenytársak nagyon innovatívak, nagyon hatékonyak. Nyilván itt küzdünk azzal is, hogy ott egy kicsit más a munkatempó, kicsit mások a szabályozások, amiről beszéltünk, de ez minket inkább inspirál arra, hogy fölvegyük a versenyt, és mi sem mutatja jobban, mint hogy nagyon sok kínai vállalatnál, azok, akik közül egyébként sok Magyarországra is települ mostanában, ott van Siemens technológia. Tehát ez nem egy hátrány, hogy németek vagyunk. De
azért van, mert ők is azt gondolják, hogy oda az való, vagy valami szabályozási kérdés miatt muszáj azt megvenniük.
Én azt gondolom, hogy inkább elkötelezettek amellett, tehát értik azt, hogy ha mi szoftverünket használják, akkor jobb terméket tud fejleszteni, és ha mi hardverünkkel gyártja le, akkor hatékonyabban tudja azt legyártani. Sok olyan példát tudok, ahol ez visszaigazolódott, és nem csak a magyarországi most épülő gyárban, hanem Kínában is már ezt a tehát azért hozza ide is, mert már ott is ezt használja, Nyilván vannak gyárak, ahol a kínai versenytársak vannak benn, de azt gondolom, hogy a verseny az kell, hogy legyen, mert különben a fogyasztók, felhasználók járnak rosszul, nem fognak tudni fejlődni, azokat a termékeket nem fogják abban a minőségben megkapni.
Nincs verseny, akkor lesz Moszkvics.
Igen,
és azt lehet megvásárolni.
Igen. Ugye a Siemensnek azért az egy nagyon nagy előnye, hogy ez a 170 év alatt nagyon jól tudott mindig megújulni, és mindig alkalmazkodni a világhoz, és ezt megtanulta, tehát ez valahol már benn van a génekbe, és erre érdemes építeni, bár tudom, hogy 170 éves cég az sokakban riadalmat kelt, hiszen sok versenytársunk jelenleg nem is volt 10 évese meg, és lehet, hogy 10 év múlva se lesz, de ezt inkább innen közelítem meg, és ez a fajta tudás, ami megvan, ez azért ad egyfajta előnyt, hogy kell ezt jól csinálni. Szoftverben le vagyunk maradva, mondhatom így európai cégekként, biztos, hogy le vagyunk maradva az amerikaiakhoz képest, de nem lehetetlen a különbség behozása. Nyilván mi nem a kis fogyasztók piacára akarunk betörni, ahol a nagy amerikai cégek vannak. Mi szeretnénk az ipar mesterséges intelligenciáját megmutatni, hogy az hogy kell csinálni, és erre szerintem jó esélye van a Siemens.
Hogyha Németország a nagy hadi kiadások beforgatása árán is, de helyreáll az ipari termelésünk, akkor a piacuk is helyre fog állni, és ha az ő piacuk helyreáll, akkor mi is meg vagyunk mentve, hát oda szoktunk exportálni mindent, amint csak van.
Igen, mert nagyon sok német céghez kötődünk, hát ugye a legnagyobb befektető ugye az elmúlt 30-40 évben az Németország volt, ugye nagyon sok német gyár települt ide. Itt van két szempont, az egyik az, hogy oda kiszállítunk nekik, beszállítunk nekik, és érezzük, hogy ezt a mi partnereink is érzik, hogy hát szenvednek és kilódnak, keresik a helyüket. Azt is gondolom, hogy ezeknek a cégeknek az a fajta kánaán időszak, az nem fog visszajönni. Tehát most van egy hullámvölgy, onnan vissza lehet jönni, de nem lesz az a csúcs, ami korábban volt, és bármilyen áron, bármennyit lehet velük üzletelni. Viszont az a másik oldala, hogy nagyon sok németországi kapacitás jön át Magyarországra, nem úgy fogunk zöldmezősen bővülni, mint korábban, hanem azokat a meglévő gyártósorokat itt valószínűleg a német cégek inkább életbe fogják tartani, mert itt olcsóbb még mindig a gyártás, úgyhogy ez Magyarországnak mint előny meg kell, hogy maradjon, miközben ők veszítenek piacokat, tehát nem kérdés, de nem a németországi gyártást fogják erősíteni, hanem idehozzák. Veszítenek piacot Ázsiába. Ezt nekünk itt majd mi nem fogjuk érezni, mert azt a kapacitást, amit megépítettek, azt ki fogják tölteni.
Köszönöm a magyarázatot. Az elmúlt egy órában Jeránek Tamás, a Siemens ZRT vezérigazgatója volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.
A messzámon már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél a sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem minden. Élvezem, ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem, de még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Gyere velem, egyszer ázzunk ugyanazon az úton. Érezzük az eső illatát, amit megadott nekünk az ég. Azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem minden. Percét élvezem, ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem minden. Percét élvezem, de még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág,
díszítik az utat, de merre jársz? Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek, nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utat, de merre jársz? Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek, nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged.
Határtalan. Határtalan.